Igehirdetés sorozatban vagyunk együtt Péter apostol első levelének a 4. fejezetéhez érkeztünk ma, annak is a 2. részéhez. A 4. fejezet 12. versétől a 19. verséig olvasom Isten igéjét. Szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támad közöttetek, ne csodálkozzatok úgy, mintha valami meglepő dolog érne titeket. Sőt, amennyire részesültök Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, Isten lelke megnyugszik rajtatok. Közületek tehát senki se szenvedjen, mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha azonban valaki, mint keresztény szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel. Mert itt van az idő, amikor elkezdődik az ítélet Isten háza népén. Ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem engedelmeskednek Isten evangéliumának? És ha az igaz is alig menekül meg, akkor hova lesz az istentelen és a bűnös? Akik tehát Isten akaratából szenvednek, azok is ajánlják lelküket a hű teremtőnek, és cselekedjék a jót. Kiemelem a 14. verset. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, Istennek lelke megnyugszik rajtatok. Szeretteim, személyes, bensőséges megszólítás ez. Felkapja rá az ember a fejét. Érződik a féltés, a gondoskodás, és talán egy kicsit az aggódás is. Péter szeretettel és együttérzéssel fordul a testvéreihez, akik már saját bőrükön érzik a szenvedés tüzét. A szenvedés mindannyiunknak osztályrésze, és próbára teszi a testünket, lelkünket, gondolkodásunkat, hitünket, akár keresztények vagyunk, akár nem. A legtöbben megtapasztaltuk, hogy mit jelent szenvedni, vagy éppen most is szenvedünk. Azok miatt, ami az élet törékenységéből, elbukott világunkból adódik, amiket nem kerestünk, de elkerülhetetlenül adódnak. Egy betegség, amiből van, hogy nem gyógyulunk meg, és erőt kapunk, de van, hogy meggyógyulunk. Egy haláleset, amikor a szeretteinktől való elszakítottság gyötrő fájdalma okozza a szenvedést. Vagy a kapcsolatainkból adódó szenvedések, amikor sebzünk, és viszont sebeznek bennünket. Legyenes vezes házasságról szól, amiről Péter beszél a 3. levelében, vagy keresztény házasságról, szülő-gyerek kapcsolatról, testvére-barátok közötti kapcsolatokról. De Péter itt nem erről beszél, hanem konkrétan a Jézus Krisztusért vállalt szenvedésről tanít, ami a mártíromságig elmenő lehet, és ami elkerülhető. De az ára Jézus Krisztus megtagadása. Péter érzékeny volt erre a kérdésre, különösen akkor, amikor közeledett az életében a Krisztusért való önfeláldozásának a pillanata. 63-64 körül íródott a levele, és néhány évvel később már bekövetkezett halála. Tudjuk, hogy 64-ben gyújtotta fel Néró Rómát, amit a kereszténységre fogott, és ekkor indult meg a kegyetlen üldözés, ami következtében Péter, Jézus Krisztus mártírja lett. Péter tehát, amikor ezt a levelet írja, egészen közel van ő is, és a megszólított gyülekezet is, gyülekezetek is a mártíromsághoz. Ezért szeretné, hogy fel tudja készíteni jól a gyülekezetet erre az embert próbáló időszakra. Ugyanis a mártíromságban az a nehéz, hogy lehet másképp is dönteni. Nem muszáj így meghalni. Amikor a testünk elgyengül és az időnk lejár, akkor meg kell halnunk. De a mártíromságban nem volt muszáj ott meghalni az első század végén a keresztényeknek, vagy akár ma is, ahogy hallottuk, hanem azt önként vállalja a keresztény ember. És ott, akkor Péter idejében annyi lett volna az ára, hogy nem az a hitvallásuk, hogy Jézus a Kűriosz, hanem hogy a császár a Kűriosz. Egyetlen szó különbség van a két hitvallás között, és mégis megismételhetetlen, egyszerű földi életük felett döntött. És persze sokan akkor sem tudták ezt vállalni, volt, aki mentette az életét, de mégis Péter tanítja a gyülekezetet. Lehet, egyetlen szón fog múlni az életük. Szeretteim, miért lepődtek meg, miért csodálkoztok? Álljatok készen, hogy az Istentől rendelt időben fel tudjátok vállalni a Krisztusért való szenvedést. Olyan hitelesebb Péter szájából ezek a szavak, mert ő már sejti, hogy mit jelent Krisztusért szenvedni. Újra olvastam ezeket a részeket a Bibliából, ahol Péter életét láthatjuk, különösen az apostolok cselekedeteit. Bevezetésként emlékezzünk néhány momentumra vissza Péter életéből. Jézus Krisztus mennybe menetele után, amit most ünnepeltünk, 10 nappal a Szentlélek kitöltetését követően Péter pünkösdi beszédére létrejön az első hívő közösség Jeruzsálemben, és sorra tesznek bizonyságot a megtért friss keresztények, akiket Isten lelke újjászült. És az apostolok cselekedetei Péterrel és Jánossal kezdi, hogy amikor mennek fel a templomba, akkor ott van egy születésétől fogva béna, akit meggyógyítanak. Jézus már nincs ott jelen, testben, de Isten lelke, gyógyító jelenléte kiárad, és Péter hirdeti az evangéliumot, hogy az a Jézus, aki meghalt és feltámadt, az ő nevében gyógyult meg ez az ember. És mi történik utána Péterrel és Jánossal? Elfogják, bebörtönzik őket, nagy tanács elé viszik, és figyelmeztetik őket, majd elengedik. A következő alkalommal, ahogy nő a kereszténység, és egyre több jel és csoda történik a hívőkön, az apostolokon keresztül, újra elfogják őket, meg akarják ölni őket, de csak verést kapnak. És azt mondják, hogy örömmel fogadtuk a kegyetlen bánásmódot, mert alkalmasnak találtattak arra, hogy Jézus nevéért szenvednek. És nem hagynak fel a naponkénti tanítással. És Péter azt is látja, hogy Joppéban Isten szent lelke, ahogy beszél, leszáll az ott lévő hallgatókra, és a pogányoknak is megadja, hogy megtérjenek és éljenek. Péter tehát saját szemével látja, hogy Isten a teljes teremtett világ megújításán munkálkodik, hogy a jónak teremtett világát helyreállítsa. Péter közelről tapasztalja Isten bűnöket megbocsátó hatalmát és gyógyító erejét. Mi a zsidó vezetők kérdése? Mitől gyógyult meg ez a béna? Féltik a hatalmukat. Mert az ő gondolkodásukban, ahol a gyógyulás, ott a hatalom. Ezért el akarják némítani és megsemmisíteni már Jézust is, mert érzékelik, hogy nagyobb erő van, mint amivel ők rendelkeznek. Látják az ő igaz, és az ő saját nem igaz voltukat. És ez gyűlöletet lobbant. Péter tehát érzi, érti, átélte annak az előszelét, amire most készíti a frissen keresztényekké lett gyülekezeted. És két dologról fogok ma beszélni Péter levele alapján. Hogyan viszonyuljunk a Krisztusért vállalt szenvedéshez, és mi a vigaszunk a Krisztusért vállalt szenvedésben. Hogyan viszonyuljunk a Krisztusért vállalt szenvedéshez. Péter első hitvallása, amit már gyerekórán megtanulunk. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És én itt Péternek egy újabb hitvallását látom. Boldogok vagytok, ha gyaláznak Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, Isten lelke megnyugszik rajtatok. Péter boldognak vallja magát. Számára az boldogság, ha gyalázzák Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, Isten lelke megnyugszik rajta. Nem azért boldog, mert szenved, hanem azért, mert az Isten lelke megnyugszik rajta. Isten maga van vele, benne él. És ahogyan látta, hogy annyiszor Isten lehajló, megmentő szeretete megjelenik, úgy bizonyos, hogy ő vele is meg fogja ezt tenni. Van különbség a két hitvallás között, ami számunkra biztató, hogy nem ez az utóbbi volt az első, hanem sok idő eltelt, mire Péter ezt hitvallásként el tudta mondani, és tudta tanítani a testvéreit. Mert az az ő szívének a vágya, hogy megértse a gyülekezet, azt a tervet és azt az utat, amit ott és akkor Isten nekik szánt, hogy helyes utat járjának azon az úton, ami előttük van, amikor a szenvedés vár rájuk. És Péter, ahogy az egész levélben tanít, azt mondja, hogy a szenvedés kétféleképpen történhet. Örömmel, boldogan, jót cselekedve, vagy rosszat cselekedve. Lehet rosszat cselekedve is szenvedni, amikor rossz dolgokat gondolunk, amikor elégedetlenkedünk, de azért kitartunk, amikor nem értjük az Urat, de összeszorítjuk a fogunkat, és kitartunk, amikor ugyan túlélünk és ragaszkodunk, de folyamatosan hibáztatunk és okokat keresünk. Szenvedés nagysága ugyanakkora, akár rosszat cselekedve éljük meg, akár jót. De azt mondja Péter, hogy mégis minőségi különbség van. Vagyis azt mondja, hogy a Krisztusért vállalt szenvedés tartalmát ki lehet tölteni. Nem puszta szenvedés az élet még akkor sem, ha a mártíromság felé haladtok. Lehet jót cselekedve, boldogan szenvedni. Péter látja, hogy hová tartanak ott és akkor 64 is körülötte a politikai események. És mégis azt mondja, hogy de figyeljetek, ami történik, az nem pusztán a véletlenek összjátéka, hanem Isten akaratából szenvednek, akik szenvednek, vagyis, hogy Isten engedélyével, Isten tudtával. És azt mondja, hogy úgy látszik, hogy semmi nem menthet meg bennünket. De majd ő dönt, hogy megmenti a kereszténységet ettől az üldözéstől. Amit lát, amit tapasztalt, ami annyira egyértelműnek tűnik, azt ő alárendeli Isten akaratának. Milyen nagy dolog ez, hogy a hit a prioritás számára egy ilyen helyzetben is. Az Istenbe vetett hit, azt mondja, majd ő dönt, hogy akarja vagy nem akarja, engedi vagy nem engedi. Amit ő tesz, hogy készül. Testvéreivel együtt, akiknek feje Krisztus, mint Krisztus testének ő is egy tagja. Ő is a testvéreivel együtt, és mint akinek feje Krisztus, együtt készülnek. Együtt készülnek, miközben nem értik, hogy miért üldözik őket. Senkit nem bántottak, hitükkel sem ártanak. Csak azt látják, hogy az emberek szenvedést okoznak nekik, elkopozzák vagyonukat, hamisan tanúskodnak, a piac téren rágalmazzák őket, adott esetben hatóság elé is állítják őket. És bizony, Péter életében ez sem ismeretlen, amikor rágalmazzák a főpap udvarában. Nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy te? Megkérdezi a szolgáló lány, a szolgáló, vagy a rokona annak, akinek levágta a fülét. Nem láttalak én téged velük együtt a kertben? Péter úgy készíti a gyülekezetet a szenvedésre, hogy ő ismeri azt is, amikor fél a szenvedéstől, amikor fél a meghurcolástól, amikor fél a bántalmazástól, amikor ő megtagadja Jézus Krisztust. Ez már mögötte van, ezt ő átélte, és ezek után mondja már azt, hogy boldogok vagytok, ha az ő nevéért gyaláznak titeket, mert akkor az azt jelenti, hogy kapcsolatban vagytok vele. Hogy a gyülekezet szenvedése és a Krisztus szenvedése összefonódik. Érdekes, hogy ugyanazt a szót használja Krisztus szenvedésére és a gyülekezet szenvedésére. Mintha azonosítaná, de persze tudjuk, hogy nem ugyanaz. Amiben összeér, az az üdvözüléssel van kapcsolatban. Jézus szenvedése megteremtette az üdvözülés lehetőségét. Az ember szenvedése Jézusért pedig, bár nem a kegyelem feleslegessé tételével, megteremti az üdvösségnek az elérhetőségét. Arra mutathat, aki az üdvösség ajándékozója. Gondoljunk csak szintén az apostolok cselekedeteiben István diakónus halálára. Milyen nagy hatással volt az ő hite az ő engedelmességre, Pálra. És azt írja róla, ott Lukács, arca úgy ragyogott, mint egy angyali. A dicsőség lelke, az Isten lelke megnyugodott Istvánon. És ő így tudott az életével utára, Pálra is majd sokak-sokak életére lenni. Mert Isten lelke vállalja azokkal a közösséget, akik valóban a mesterükért részesülnek szidalomban, rágalmazásban. Mert a Szentlélek valóságosan jelen van. Azt mondhatjátok, hogy ugyan, hogy várható el, hogyha bántanak bennünket, azokért imádkozzunk. Atyám, bocsáss meg nekik, Jézus Krisztus megtette. Hogy lehetne az elvárható, hogy Jézus Krisztus nyomán, nyomdokában, mi is ugyanezt cselekedjük, és vállaljuk önként a szenvedést. Sokan már vállalták, és ez csak úgy lehetséges, ha Jézus Krisztus személye és élete a legfontosabb számunkra. De valamit itt még fontos elmondanom. Amikor Péter a második fejezet 21. versében azt mondja, hogy Jézus szenvedett, és az ő példáját kövessétek, akkor ott, hogyha mélyen bele nézünk ennek a hátterébe, akkor azt látjuk, hogy Jézus Krisztus személye és szolgálata tökéletes volt. Mi nem tudunk újanok lenni, és úgy jelen lenni a szenvedésben, ahogy ő. De ő utat mutatott, és őt követhetjük, ő követendő. A kérdés az, hogy amikor nem tapasztalom a gyógyulást, az áldásokat, adott esetben pont az ellenkezőjét, akkor is tudom-e követni őt? Tudok-e hinni benne? Meg tudom-e vallani azt, hogy akkor is ő az én megtartó szerető Istenem, és ő velem van, az ő szent lelkével. Pál így könyörög. Azért könyörgünk, ha eljön a hitünkért való szenvedés ideje, akkor megállhassunk, és ne terheljen bennünket, ami Urunk erőnk felett, illetve adja meg a szükséges erőt ehhez. Szépen összefoglalja ezt Pál, hogy csak is akkor tudunk a szenvedésekben Jézust követve megállni, ha ő adja a szükséges erőt, ha az ő szent lelke megnyugszik rajtunk. De ő azt ígéri most, és az elkövetkezendőkben is, hogy ez meg lesz, hogy ő itt lesz velünk. Mi a vigaszunk másodszor a Krisztusért vállalt szenvedésben? Ahogy már mondtam, Péter szívében átíródott a boldogság fogalma. Éppen ellenkezik az akkori normákkal, gondolkodással. De ami számomra örömhírt volt, hogy de egyezik Jézus szavaival. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek jártak. Mi a vigaszunk? Örvendezhetünk. Miért örvendezhetünk? Mert erőt kaptunk, hogy hozzá és az ő igazságához hűségesek maradjunk. Minket nem üldöznek, de átélünk szenvedéseket. És az Ószövetség nagy alakja is átéltek szenvedéseket. De Isten nem akadályozta meg. Például József a börtönben, Dániel az oroszlánok vermében, a három héberi fiú a tüzes kemencében, Pál háromszori hajótörés szenvedve. És megengedte Isten. De közel maradt hozzájuk. Mert ő közel marad a megtört szívekhez és a sebzett lelkűekhez. A szenvedésben valami egészen új oldalát ismerhetjük meg Istennek, amit máshogy nem. A szenvedésben nincsen vallásos, felszínes ima. Amikor a szenvedésben van az ember, akkor a lelke kiált, és máshogy kiált. A szenvedésnek a legmélyebb pontján az ember eljut oda, hogy megérti, egyedül Istenre van szüksége. Mert már nem tud bízni, de nem lehet másban bízni, másra támaszkodni. Csak egyedül ő rá. És ilyenkor, amikor a szenvedés mélységét átéli az ember, és eljut oda, hogy csak rá van szüksége, az azt jelenti, hogy az Isten lelke, a dicsőség lelke, elvezetett oda bennünket, megnyugodott rajtunk. És ez sokszor nagyon nagy fájdalom jár. A Biblia több helyen is a fémek tűz általi finomításához hasonlítja a megpróbáltatásokat. Ezek égetik ki belőlünk a salakot. Péter így fogalmaz, a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő vagy tűzben kipróbált aranynál. És azt olvastam, egyszer megkérdeztek egy ötvöst, honnan tudja, hogy mikor tiszta az ezüst. És azt válaszolta, amikor látom benne tükröződni arcomat. Nagyon jó ez a hasonlat. Amikor a megpróbáltatásokban átéljük a szenvedést, a fájdalmak kínját, ott a mélységben Isten jön, kitisztít belőlünk mindazt, kitisztítja belőlünk mindazt, és mindazokat, amikor nem benne bíztunk egyedül. És valóban látszani fog rajtunk Isten kegyelme és szeretete. Hogyan volt ez képes Jézus végigcsinálni a keresztet? Úgy, hogy végig Isten tervére nézett. Nem a fájdalomra, nem a kínokra. És amikor az Isten tervére és vigasztalására nézünk, hogy mi a vigaszunk, akkor egyrészt az, hogy örvendezhetünk, mert vele kapcsolatban maradunk, nem szakadunk el tőle. A másik pedig az, hogy jutalmunk lesz. Mert Jézus azért jött a földre, hogy osztozzon az emberi szenvedésben. A kereszten a legborzalmasabb emberi szenvedésnél is nagyobbat kellett átélnie. Halálában Isten szeretet hiányától szenved. És ezt azért tette, hogy megfizessen a mi bűneinkért, hogy egy nap véget vessen a mi szenvedéseinknek. Annyira komolyan vette a szenvedésünket, hogy hajlandó volt magára venni. s végig engedelmes lenni, mert tudta, hogy mi Isten terve az ő kereszt halálával. Hogy elmondhassa egy nap, hogy velünk van a szenvedésbe, hogy ismeri a szenvedésünket, hogy nem olyan Isten, aki a pálya széléről kiabál, hanem aki belépett a szenvedésbe, a fájdalomba, amikor Jézus Krisztus testé lett. És most pedig szent lelkével van bennünk és velünk, és ismeri minden fájdalmunkat. De amikor a szenvedés van, még ettől is többre van szükségünk, mint hogy velünk van Isten. Ez erőforrás számunkra, de reménységre van, hogy a szenvedés nem hiába való. És hogy lesz a szenvedés nem hiába való? A Biblia hirdeti, van feltámadás. A Biblia ígér új eget és új földet. Olyan szépen végigvezeti ezt Gohin a Nagy Történet című könyvében. Azt mondja, hogy a Jelenések 21. részében nem azt olvassuk, hogy az emberek átkerülnek a földi világból a mennybe, hanem azt, hogy a menny jön le közénk. És ez a teremtett világ megújul, megtisztul, beteljesedik. A világi szemlélet szerint nincs semmiféle helyreállás a halál és a történelem végén. A Biblia ezzel szemben azt mondja, hogy van feltámadás. Nem, hogy csak jóra fordul minden borzalom, amit át kellett élnünk, hanem valamilyen titokzatos módon annál nagyobb lesz a végső öröm és a dicsőség. Mert amikor Jézus visszajön, az olyan hatalommal fog történni, hogy az egész teremtett világ megszabadul minden romlástól, töredékességtől. Szó szerint idézek egy mondatot. Minden begyógyul, és minden, ami lett volna, meg lesz. Ez a mélységes vigasztalás a szenvedések közepette. C.S. Lewis ezt mondja, ha egyszer eljutottak a mennyek országába, az időben visszafelé is foghatni, és a kínszenvedést dicsőségé formája. Nem csak, hogy véget ér a rossz, eltöröltetik, hanem mindaz, ami megtörtént, csak az eljövendő jövő nagyságát és örömét növeli. És hogyan szenved Krisztus az utolsó napon? Vigasztalja az asszonyokat, az édesanyját, Máriát, rábízza Jánosra. Hirdeti az evangéliumot a Latornak. Jót tesz a szenvedések között is. Majd pedig az Atya kezébe bízza az ő lelkét. És Péter is így vigasztalja, és így bátorítja a mártíromságra készülő gyülekezetet. Ajánljátok lelketeket hű teremtőktök kezébe. Amen. Imádkozzunk. Jézus Krisztus, megváltó Istenünk, üdvözítő mennyei Atyánk, köszönjük, hogy ami törékeny, véges sátorházunkat magadra vetted, és átélted mindazt, amit az emberi lét magában foglalhat. És köszönjük azt, hogy még ennél is többet tettél, bár már ez is hatalmas, vigasz. Te vállaltad a keresztet, legyőzted a halált, feltámadtál, örök életet ajándékoztál, és nem akármilyen ígéretekkel bátorítod és vigasztalod a szívünket, hanem azzal, hogy te minden fájdalmat és ként. Eltörölsz, mindent újjáteremtesz. Urunk, azért kiáltunk most, hogy minden egyes gyülekezeti tagunk szívében növeld a hitet. Add, hogy hitünk megerősödjön benned, hogy hitvalló, hitünket megvalló keresztények legyünk az otthonaimban és szerte a világon. Köszönjük, hogy ebben sem hagysz magunkra, te lelkeded ígéred nekünk. Jöjj hát, Szentlélek, hívunk, légy segítségül a hitetlenségünkön, és taníts Krisztus igazságára. Tanítsd most különösen azokat, akik szenvedésekben vannak. Legyen az betegség, legyen az magány, elutasítottság, kétségbeesés, elhagyatottság. Lép melléjük, végasztaló Szentlélek. És könyörgünk azokért, akik konkrétan szenvednek a hitükért, vagy éppen mártírokká is válnak, a családtagjaikért könyörgünk. Őket is végasztald, erőddel és hatalmaddal. És kérünk, hogy a járványt, ami most lecsendesedett, te tartsd féken, mindazonáltal legyen meg a te akaratod itt, és majd az örökké valóságban. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.